Kedves hallgatom! A Galatákhoz írt levél 6. részének 8. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Az örök élet aratása magában foglalja a lélek gyümölcsét ebben az életben, és a csodálatos kilátást a jövőben. Azt hiszem, sok kereszténynek igazán félnie kellene Krisztus visszatérése miatt, mert akkor megyünk azelé az ítélőszék elé, ahol Krisztusnak kell számot adnunk azokért, amiket a testben cselekedtünk. Barátom, megváltást nyerhettél, de mégis eléggé zavaró lehet neked az a nap, amikor számot kell adnod az életedről. János említi azt a tényt, hogy lehetséges szégyenkezni megjelenésekor. Ha test szerint élsz, akkor a test cselekedeteit végzed. Ez azonban nem azt jelenti, hogy elveszted üdvösségedet, hanem azt jelenti, hogy elveszted jutalmadat, ami miatt az a nap a szégyen és bánkódás napja lesz, amikor odaállsz Krisztus elé. Isten piros lámpát tett eléd, most zöld lámpát tesz eléd. Itt vannak azok a szavak, amik vigasztalásul és bátorításul szolgálnak. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Galatákhoz írt levél, 6. rész, 9. vers. Egy apa ezt mondta nekem egyszer. Nagyon aggódom a fiaim miatt. Az apa orvos, és így szólt. Az áramlat ellenem van. Az iskolák ellenem vannak. Úgy látszik, más szülők is ellenem vannak, és még egyes barátaim is ellenem vannak. De helyesen akarom fölnevelni fiaimat. Ha ezért aggódsz te is, barátom, akkor hadd bátorítsalak azzal, hogy vess jó magot. Légy türelmes, és azt aratod, amit elvetettél. Nem mehetünk ki januárban aratni a gabonát. Várnunk kell, amíg eljön a gabonaérés ideje. Csak vessünk. Lehetnek problémáink és nehézségeink a mai napon, de csak vessük Isten igéjét. Az Úr megígérte. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Ézsaiás könyve, 55. rész, 10. és 11. vers. Emlékezz arra, hogy Ábrahám hitt Istenben, és vele indult el Kánaán országába. Akkor a kánaániták, ez a gonosz és bálványimádó nép lakta azt a területet. Egy fia, Izsák született Ábrahámnak. Amikor Izsák fiatalember lett, Ábrahám felvitte őt a Móriá hegyére. Engedelmeskedett Istennek, és felkészült arra, hogy fiát áldozatul felajánlja Istennek. Isten azonban nem engedte, hogy ezt megtegye. Ábrahám lélekben vetett és örök életet aratott. Jóképed volt Mózes anyja. Mivel szörnyű időkben élt, tervet készített gyermeke életének megmentésére, és Fáraó lánya örökbe fogadta a gyermeket. Isten csodálatos intézkedésére Jóképed lett az ő nevelő anyja, míg fiatal volt. Kétségtelenül megtanította Mózest Isten ismeretére és Ábrahám elhívására és arra, hogy mi volt Isten célja Izraellel. Aztán látta fiát fölnőni egyiptomi környezetben. Egész Egyiptom ellene volt, az egyiptomi kultúra, az egyiptomi élvezetek, az egyiptomi filozófia, az egyiptomi vallás. De eljött egy nap, amikor Mózes hátat fordított Egyiptom élvezeteinek és bűneinek, és kiment egy helyre Isten népével. Jókébed azt aratta, amit elvetett. Látjuk ennek az alapelvnek az illusztrációját Dávid életében is. Bűne égbe kiáltó volt, és sokan azt gondolták róla, hogy kegyetlen, bűnös ember. De a bűn nem jellemezte Dávid életét. Érdekes, hogy egy csepp fekete tinta a fehér asztalterítőn nagy távolságból látható, de egy csepp fekete tinta a fekete ruhán sohasem vehető észre. Más királyok uralkodásuk ideje alatt olyan gonoszak voltak, hogy amikor Dávidhoz hasonló bűnt követtek el, észre sem vették, de Dávid életén egy szörnyű foltot ejtett. Dávid Isten szíve szerinti férfi volt, még bűnvallásában is kifejezi szomjúságát Isten után, de Dávid bűnt vetett és learadta a szörnyű termést saját gyermekeinek életében. Mi azt aratjuk, amit elvetettünk. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Galatákhoz írt levél, 6. rész, 10. vers. Pál tovább megy. Azt mondja, hogy jót kell cselekednünk. Most látom, hogy a liberalizmus egész vallása a jó cselekvésére épül. Hiszek a jó cselekedetekben, de jó alapra kell építeni a jó tetteket. A jó alap Isten kegyelmének evangéliuma és Isten lelkével való járás. Amikor lélekben járunk, a lélek gyümölcsét teremjük meg. Akkor, barátaim, cselekedhetünk jót. Jót kell tennünk minden emberrel, különösen más hívőkkel. Ez vezet minket a Galatákhoz írt levél utolsó nagyobb szakaszához. Három kézírást említ ebben a végső szakaszban. Az első a saját kézírása. Nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel. Galatákhoz írt levél, 6. rész, 11. vers. A mekkora betűkkel kifejezés nem azt jelenti, hogy hosszú levelet ír. A Galatákhoz írt levél csak 6 fejezetből áll, míg a római levél, ami gyakorlatilag ugyanezzel a témával foglalkozik, 16 fejezetből áll. Ez nem nevezhető hosszú levélnek, de Pál azt mondja, hogy nagy betűkkel ír, ami jellegzetes azokra az emberekre, akiknek gyenge a látásuk. Ezért azt hiszem, hogy Pálnak a testében levő tövise szembetegsége lehetett. Ahogy emlékszel rá, azt mondta korábban, mert bizonyságot teszek rólatok, hogyha lehetett volna, a szemeteket is kiváltátok, és nekem adtátok volna. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 15. vers. Biztos vagyok benne, hogy Pálnak nagyon súlyos látáskorlátozottsága volt. Amikor Pál írta a római levelet, azt titkárának diktálta. A levél befejezésekor Pál ezt mondta titkárának. Ha oda akarod írni köszöntéseidet, akkor írd oda. Ezért a római levél 16. részében, a 22. versben a titkár köszöntését olvassuk. Köszöntelek titeket az Úrban én, Tercius, aki leírtam ezt a levelet. Mégis, amikor Pál a Galatáknak írt, haragudott. Hallotta, hogy összekeverik az evangéliumot a törvénnyel, és amikor ezt teszik, Isten kegyelmének evangéliumát teljesen tönkreteszik. Nem tudott várni, hogy egy titkár odaérkezzék, hanem csak leült, és maga írta meg a levelet. Mivel nem látott világosan, nagy betűkkel írt. Tanulmányoztam Shakespeare-t egy nagyon jó szakértő tudós vezetésével, aki részben vak volt. Az óra alatt a tankönyvet egészen az orrához emelte, és a szeme előtt jobbra és balra mozgatta, amint olvasta. A dolgozatok osztályozásakor odaírta nagybetűkkel megjegyzéseit a margóra. Rövidek voltak a megjegyzései, mert igen nagybetűkkel írt. Nyilvánvalóan Pál írása is ilyen lehetett. Akik testi értelemben akarnak tetszést aratni, azok kényszerítenek arra titeket, hogy körülmetélkedjetek, csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket. Galata levél, 6. rész, 12. vers. Nyomást gyakorolva és a körülmetélést erőltetve a pogányok között, A júdaizálók azt remélték, hogy megmenekülnek a zsidók haragja és dühe elől, akik nem voltak hívők. A júdaizálók annak a kornak a törvényeskedői voltak. Valójában sohasem kerülsz bajba a törvényeskedés prédikálásával. Az vonzó a testi embernek, mert a törvényt azért kapta az ember, hogy korlátozza őt. Nagyon sokan úgy érzik, hogy a másik ember természetét kell korlátozni. Beszéltem egy emberrel nyilvános helyen egy napon, amikor egy fiú hajtott végig egy nagyon veszélyes útkereszteződésen 100 kilométeres sebességgel. Ez az ember le akarta tartóztatni a fiút, és börtönbe akarta csukatni. Azt akarta, hogy a fiút kényszerítsék a törvénynek való engedelmességre. Ez az ember elutasítja Isten kegyelmét, megtéretlen ember, de bizonyára törvénytisztelő. Minden ember azt akarja, hogy a másik ember engedelmeskedjék a törvénynek. Őszintén szólva, szeretjük azt a törvényt, aminek tudunk engedelmeskedni. Amikor kisfiú voltam és iskolába jártam, magasugrást gyakoroltunk. Azokban a napokban az egyméteres magassággal kezdtük. Amikor azonban a léc fölkerült a 120 centiméterre, nehézségeim támadtak. Ezért amikor gyakoroltam a magasugrást, mindig az egyméteres szinten tartottam a lécet. Ezt teszi a legtöbb ember a törvényeskedéssel. Azt akarják, hogy vegyék az akadályt, de nem akarják, hogy az túl magas legyen nekik. A törvényeskedés népszerű. Isten kegyelme népszerűtlen. Az emberi szív visszataszítónak találja. Az a kereszt botránya. Mert akik körülmetélkednek, maguk sem tartják meg a törvényt, hanem azért akarják a ti körülmetéléseteket, hogy a ti testetekkel dicsekedhessenek. Galatákhoz írt levél, 6. rész, 13. vers. A pogányok kényszerítése a körülmetélkedésre a júdaizálóknak bizonyos dicsekedési alapot adott arra, hogy sikerült őket a törvény alá késztetniük. Érdekes, hogy akik állítják, hogy a törvény alatt élnek, valójában nem élnek a törvény szerint. Sokan azt mondják, hogy a hegyi beszédet követik, de mindnyájan képmutatók. Tudom ezt, mert voltak ilyen tapasztalataim a szolgálatban. Hadd idézzek egy élményemet, ami évekkel ezelőtt egy ebédeléskor történt. Lelkipásztor voltam egy városban, és gyülekezetem egyik vénye, aki bankár volt, és abban az évben a kereskedelmi kavarának is az elnöke volt, meghívott, hogy beszéljek egy csoportnak. Fiatal prédikátor voltam, és valójában még nem is voltam házas. Az volt az első lelkipásztori szolgálati helyem. Korán érkeztem, és az egyik tisztviselő már ott ült a főasztalnál. Kezdett velem beszélgetni, és még sohasem hallottam olyan káromkodást, mint ami elhagyta ajkát, mintha szakértő lett volna benne. Nem dorgáltam meg, csak engedtem beszélni. Végül beszélgetésünkben megkérdezte, mi a foglalkozása. Megmondtam neki, hogy prédikátor vagyok. Bámulva nézett rám, és kérdezte, ön az előadó ma délben? Amikor megmondtam, hogy én vagyok, azonnal maszkot változtatott. Ezt mondta, örülünk, hogy itt van, és tudatni akarom önnel, hogy keresztjén vagyok. Ez bizonyára új volt, mert sohasem gyanítottam volna annak alapján, ahogyan beszélt. Aztán elmondta, hogy milyen csodálatosan élt, és végül ezzel zárta. A hegyi beszéd az én vallásom. Ezt mondtam, rendben van, ez nagyszerű. Kezet ráztam vele, és megkérdeztem, hogyan boldogul a hegyi beszéddel? Rám nézett kételkedve, és megkérdezte, mit ért azon, hogy hogyan boldogulok vele? Erre megmagyaráztam. Azt mondja, hogy a hegyi beszéd a vallása, és szeretném tudni, hogy tényleg aszerint él-e. Azt mondta, hogy megpróbálja. De a hegyi beszéd nem ezt mondja. Az elég szigorú mértéket fektet le, és nincs benne semmi szó arról, hogy meg kell próbálni. Vagy megteszi, vagy nem teszi meg. Azt mondja, hogy az az ön vallása, és feltételezem, hogy meg is teszi. Azt mondta nekem, hogy bizonyára megpróbálja. Aztán kezdtem őt egy kicsit vallatni. Megtartja ön azt? Ezt mondta. Feltételezem, hogy megtartom. No, akkor lássuk, hogy megtartja-e. Az Úr Jézus azt mondta, hogy ha haragszik a testvérére, akkor gyilkosság bűnébe esik. Miként veszi ezt? Tétovázott. Itt van egy kis problémám, de azt hiszem megoldható. Rendben van, próbáljunk egy másik parancsolatot, amit az Úr Jézus a legmagasabb pontra emelt. Azt mondta, hogy ha valaki kívánsággal tekint egy nőre, akkor már paráznaság bűnébe esett. Mit mond erről? Ó, mondta, ezzel elkapott. Azt mondtam neki, ön nem tartja meg a hegyi beszédet. Ha az ön helyében lennék, megváltoztatnám a vallásomat, és olyat választanék, amit meg tudok tartani. Ugye látod, mit mondott? Képmutató életet élt. Másoknak azt mondogatta, hogy a hegyi beszéd szerint él, és azt megszegte minden lépésében. Isten kegyelmére volt szüksége. Emberek tömege van, akik éppen így élnek ma gyülekezeteinkben. Áll egy hatalmas nyilatkozatot tesz. Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint ami Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. Galatákhoz írt levél, 6. rész, 14. vers. Pál és a világ között volt egy kereszt. Ez legyen ma minden hívőnek a helyzete. Ez sokkal többet segít magatartásunk alakításában, mint bármi más. Nem dicsekszünk majd azzal a ténnyel, hogy megtartjuk a hegyi beszédet, vagy hogy bizonyos gyülekezethez tartozunk, vagy hogy gyülekezeti tisztségviselők vagyunk, vagy hogy prédikátorok, vasárnapi iskolai tanítók vagyunk. Nem dicsekszünk semmi miatt, csak a keresztben dicsekszünk, és abban, aki meghalt a kereszten. Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtés. Galatákhoz írt levél, 6. rész, 15. vers. Ez visz bennünket a második kézíráshoz, amit ezekben a végső versekben említ Pál apostol. A körülmetélkedés, a vallás és a törvény kézírása volt. Afféle kézírás volt a testen. Jelként szolgált, hogy bemutassa, hogy az ábrahámi szövetség alatt vagyunk. Az sohasem ért el semmit. Egy díszes gomb viselése, ami jelzi, hogy valamilyen jótékonysági közösséghez tartozunk, szinte teljesen jelentéktelen. Jézus Krisztusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség. A körülmetéletlenségnek sincs értéke. Ezek nem visznek minket előbbre. Vannak ma emberek, akik dicsekszenek azzal, hogy milyen nagy bűnösök voltak megtérésük előtt. Akár körülmetélkedett valaki, akár nem. Bármilyen legyen is az állapota, az nem számít. A lényeges a következő. Vajon Isten lelke beköltözötte már az életébe? És új teremtéssé tette-e Krisztus Jézusban? Ezt csak a Krisztus Jézusban való hit által érhetjük el. Most érkezünk az utolsó és végső kézíráshoz, amiről ebben a szakaszban szó van. Békesség és irgalmasság mindazoknak, akik e szabály szerint élnek, és az Isten Izraelének. Ezentúl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert én a Jézus bélyegeit hordozom a testemen. Galatákhoz írt levél, 6. rész, 16. és 17. vers. Figyeljük meg azt a szót, hogy bélyegeit. Pál ezt mondja, a testemben bélyegeket viselek, görögül ezt stigmata, ami azt jelenti, hogy seppforradások. Ha látni akarod Jézus kézírását, nézd Pál testére. A stigmata Pál szenvedéseit mutatta, amiket elviselt az Úr Jézus Krisztusért. Pál korában a stigmata szót háromféle módon használták. Amikor egy rabszolga elszökött és megtalálták, akkor visszavitték gazdájához, és megbélyegezték a homlokán. A katonákra is, akik híres csapatokhoz tartoztak, a parancsnokaik neveit tetoválták homlokukra. Aztán a pogány istennő követői, akikből nagyon sok volt Kis-Ázsiában és az egész római birodalomban Pál korában, szintén az istennők nevét homlokukra bélyegezték. Pál ezt mondja, én az Úr Jézus bélyegeit hordozom a testemen. Valójában így szólt. Mély megindultsággal és nagy meggyőződéssel írtam nektek. Ha tudni akarjátok, hogy igazán hiszem azt, amit megírtam, és hogy azok valóságosak az életemben, olvassátok a testemet. Nézzétek forradásaimat. Akkoriban voltam kisfiú, amikor a tehenekre rásütötték a gazdáik neveit. Barátom, a körülmetélkedés semmibe sem kerül, csak külső jel. Pál azt mondja, hogy az semmiség. Jól lehet maga körülmetélkedett. De hordozta az Úr Jézus bélyegeit a testén és az életén. Hiszem, hogy korunkban az Úr Jézus lehajol és ír. Nem a templompadló futóhomokjára, hanem azok életére, akik az övéi. Az ő bélyege a szívünkön van az örökké valóságban. Vajon büszkén viseljük az ő bélyegeit? És készek vagyunk bántást vállalni Jézusért? Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim. Ámen. Galatákhoz írt levél, 6. rész, 18. vers. Pál azzal zárja ezt a csodálatos levelet, hogy a testvéreket Isten kegyelmébe ajánlja. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm neked, hogy a Galatákhoz írt levél is belekerült a Bibliába, és most tanulmányozhattam ezt a különös levelet. Segíts, hogy megértsem ennek fő üzenetét, és még szorosabb kapcsolatban legyek az Úr Jézus Krisztussal, az én megváltómmal. Amen.